Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Magyar Nemzetben április 10-én Zagykó László ferences szerzetes Felelősségünk az iszlám állam kialakulásában címmel gondolatébresztő cikket közölt. A szerző egyetért azokkal, akik szerint az iszlám állam maga a halál kultúrája, ám felhívja a figyelmet, hogy nem előzmény nélküli. Idézek a cikkből, az iszlám állam halál kultúrája gyilkos tiltakozás is a nyugati világ halál kultúrája ellen, idézet bezárva. Az iszlám állam jelenség a szerzőt, mint ferences szerzetest két dologra figyelmezteti. Ismét idézek, az egyik, hogy látva az Allah nevében Allahért elevenen égetések borzalmait, nem szabad nem gondolnom bocsánatkérő bűnbánattal az évszázadokkal korábban Jézus nevében elkövetett borzalmakra, a jézusi tanítás tisztaságának tisztátalan védelmezésére, az eretnek égetésekre. Ha az evangéliumot az evangéliumtól idegen hatalmi eszközökkel akarjuk érvényesíteni, akkor abból ugyanúgy terror lesz. A másik, hogy Európa szellemi, morális válságához, nyomorához nagyban hozzájárult az, hogy mi keresztények annyian nem feleltünk meg, nem felelünk meg a nevünknek. Eddig az idézet. Zagykó László a vendége a mai műsornak. Kedves László atya! Cikke olvasása közben arra gondoltam, hogy a mai kor Szent Ferencnek is feladná a leckét. Ő se biztos, hogy el tudna igazodni a világunkban, és úgy tűnik, hogy önnek sincsenek kész válaszai, ami azt hiszem nem is baj.
Nem kész válaszok vannak bennem, és hát a maga a kérdés, hogy egy politikus, aki magát kereszténynek tudja, úgy gondolta, hogy hozzám fordul azzal a kérdése, hogy hogyan is döntsön majd, amikor dönteni kell, hogy Magyarország hozzájáruljon-e némi haderővel az iszlám állam elleni koalícióhoz, vagy sem is. És hát kérdezte, hogy ő hogyan alakítsa az ő keresztény lelkiismeretét ehhez a döntéshez. És hát amikor ezt úgy tőlem megkérdezte, akkor egyrészt az is nyilvánvaló volt, hogy nekem nem az igent vagy a nemet kell majd kimondanom neki, hogy ezt döntsd vagy azt döntsd, hanem ami bennem kérdések felmerülnek az ő kérdésével kapcsolatban, azzal tudok tán neki segíteni. És miután ez olyan súlyos kérdés, és egyáltalán nem vagyok proféta, de és se magamat, se környezetemet, se senkit rémíteni nem akarok, de hogy az iszlám állam problémája, az ma a világ békének elsődleges kérdése, az feltehető, tehát súlyos és nehéz kérdés. És éppen ezért ebben a mondhatnám így szellemi ínségemben láttam jónak, hogy kérdezősködjek, hogy mások hogyan is látják. És akkor ugyanezt a kérdést például föltettem a papi levelező listán, hogy ti mit válaszolnátok ennek a kedves bölcs politikusnak, aki képes arra, hogy kérdezzen. És hát nagyon izgalmas válaszok érkeztek, aztán utána, hála Istennek, igen sok emberrel tartom a kapcsolatot, és őket is sorra-sorra kérdeztem, és amikor leírtam ezt a cikket, akkor valójában nekem összegeztem azokat a válaszokat, megközelítéseket, amelyek az én kérdésemre hozzám befutottak, vagy érkeztek.
László atya, ha jól értem, akkor egy politikus kérdezte, hogy az atya a katolikus pap szerint egy keresztény politikusnak hogyan kell ebben a konkrét kérdésben döntenie, és ön további kérdések fölvetésével tudott neki meg szempontok adásával segíteni, és nem fekete-fehér válasszal. A papi levelező lista és az egyéb kiscsoportos értelmiségi körben zajló beszélgetéseken azért gondolom, hogy voltak ilyen, meg olyan aspektusú megközelítések. Tudná-e csoportosítani, hogy
hát ebből kapnánk egy keresztmetszetet, hogy hogy gondolkodik a magyar értelmiség.
Olyan mélységekbe mentek a válaszok, hogy volt olyan válaszadó, Szegedi László atya például, aki még mellé küldött a válaszadásához egy 22 oldalas tanulmányt arról, hogy az evilági hatalom, az evilági ország és az Isten országa, ez két külön világ, és amikor evilági kérdésben dönteni kell, akkor ezt a kettőt mennyire nem szabad összezavarni, hogy az Isten országa van, nincs helye az erőnek, erőszaknak, márpedig egy államhatalomnak élnie kell a közjó érdekében sokszor az erővel és az erőszakkal. Például az, hogy amikor Jézushoz fordultak kérdéssel, hogy valaki kérdezte tőle, hogy szóljon oda a testvérének, hogy ossza meg vele az örökséget, és akkor Jézusnak az volt a válasz, hogy hát mi dolgom nekem a ti örökségtek kérdéséhez? Hát, hogy hárította ezt a választ.
Igen, végül is az evilág autonómiáját nem kérdőjelezte meg az Úr Jézus se.
Nem, mert hogy végül is, ami teremtett valóságunkban bele van írva az, hogy hogyan kell cselekedni e világban, és persze hát az, hogy Istenféle emberré lett, elhozta ebben az e világban azt a más világot is, és hogy akit ez szíven üt, az a bizonyos más világ, az megteheti, hogy azt követi, de azt nem lehet követelményé tenni. Szóval nagyon izgalmas az evangéliumokban, hogy Jézus mindig mindenkinek egyetlen egy igazságról beszél, és mégis azt az egyetlen egy igazságot, azt nagyon különbözőképpen tálalja, attól függően, hogy milyen szoros az a kapcsolat, amilyen az őt hallgató és az ő közötte fennáll. Hogy például, amikor az ellenség szeretetről ír, ami talán a legbotrányosabb egyik evangéliumi tanítás, akkor ott van egy ilyen bevezető hozzá, hogy nektek, akik hallgattok engem, és ez a szűk tanítványi körnek mondja el, amit az ellenség szeretetről mond. És ez a szűk tanítványi körre az érvényes is, és érvényesítenie is kell, de parancsba ezt nem lehet adni.
Cikknek a címe, amely végül is lehet, hogy a szerkesztők adták, de hát benne van magában a cikkben üzenetként azért, hogy felelősségünk az iszlám állam kialakulásában. László atya szerint felelősek vagyunk, és ha igen, akkor mennyiben ennek a szörnyűségnek a kialakulásában?
Én magam csodálkoztam rajta, hogy az írásomon még a címen se változtatott a szerkesztő, ami nem túlságosan gyakori egy napilap életében, azt hiszem, mert hogy nagyon is fontos az a kérdés, hogy amikor ez az őrület itt van előttünk, akkor gondoljunk arra, hogy vajon a mi világunkban az, amitől ott rettegünk, és ami ottan olyan nagyon nyersen van jelen, az vajon a mi világunkban nincsen-e jelen? És nem írtam bele az írásban, de a válaszadásban, hogy a felelősségünk az iszlám állam kialakulásában, kérdésben, ott volt előttem egy Krasznahorkai Lászlóval való beszélgetésnek a szövege, vagy amit mondott, hogy ő arról beszélt, hogy a kocsmáknak, a lepusztult kocsmáknak a világáról, és hogy ezek a, és hogy ez a lepusztult kocsmáknak a világa, a bakancsos emberek, a kopottos öltönyökkel, balonkabátokkal, stb. Azt a belső nyomorúságot fejezik ki, amit, ahogy ő mondja, semmiféle csillogó nyugat-európai bóvlival nem lehet ma sem elleplezni. És hogy akkor, amikor az iszlám államról gondolkodunk, és azt mondjuk róla, amit írtam is, hogy maga a halál kultúrája, akkor bennem nem tud nem felmerülni, hogy a második János Pál pápa, akinek halálának, mert április 2-án volt a 10. évfordulója, hogy milyen aggodalommal beszélt arról, hogy bizony a nyugati világ minden csodálatos jelensége ellenére tudja táplálni a halálnak a kultúráját, ezt az antiszolidáris kultúrát, amelyben ott van az életellenesség, hiszen bizonyára borzasztó és szörnyű, hogy az iszlám állam ezrével vagy tízezrével végez ki embereket, de hát még mindig sehol sincsenek abban a versenyben, hogy az abortuszban hány millió embert pusztít el.
Ez a kétféle halál kultúrája, ez hogy következik egymásból? Mert egy dolog az a halál kultúrája, amelyre II. János pápa fölhívta a figyelmet, hogy Európa, az európai vagy a nyugati civilizáció pusztítja önmagát, az individualizmus szélsőséges formáit meg álértékeit hirdetve, piedesztára emelve. De ez a másik halálkultúra, vagy amelyet László atya halálkultúrájának nevez szintén, amely pusztítja a tőlem különbözőket, akár keresztények, akár másfajta módon iszlám hívők, mint a kalifátus hívei. Ez a kettő nem logikus, hogy egymásból következik.
Ez lehetséges, hogy nem tűnik logikusnak, hogy egymásból következik, és nem is egy az egyben következik egymásból. De hogy az iszlám államnak van egy nagyon erős nyugat ellenes vonulata.
Ez biztos.
És ebben itt egy fontosnak tartom azt a kis szócskát, hogy is. Tehát, hogy az is szerepel, mint egy ellenreakcióként a nyugati kultúrával, vagy mondhatnám így kulturálatlanságával szembenállás. És hát ez abban látom igazán megnyilvánulni, hogy és véres valóságnak, hogy miért van az, hogy a nyugati kultúrában szocializálódott arab fiatalok ezrével és tízezrével jelentkeznek az iszlám állam harcosai közé.
Igen.
Tehát, hogy azért ezek szerint mégiscsak lehet valami kapcsolat, hogy mi az, amit a nyugat nem adott meg nekik, és mi az, ami ellen ilyen véresen kell tiltakozniuk. Mert hogy ha csak azt nézem, hogy ezek a szörnyű merényletek, akár Nyugat-Európában, vagy akár a nyugati világban, bárhol máshol, hát ezeket európai állampolgárok követik el.
Hát részben igen, mondjuk a legutóbb nagycsütörtökön, ami Kenyában történt, hogy egy egyetemi kampuszra a szomszéd országból ilyen dzsihadista szomáliaiak rátörnek, és félreállítják a keresztényeket, meg szétválasztják a keresztény, meg a nem keresztény diákokat, és a keresztényeket 150-et lemészárolnak. Ebben mondjuk nem volt egy európai se, tehát itt többféle mód
biztos
van.
Biztos, hogy többféle, ezért mondom, hogy az isnek szerepe kell, hogy legyen egyrészt. Másrészt pedig, hogy ezek az iszlám államnak a harcosai egy kalap alá veszik a keresztényeket, és az egész nyugat-európai civilizációs gondolkodás.
Ez biztos, hogy így van. Ez
hogy
olyan...
Például, ami a keresztényektől végképp idegen, ami a gúnyrajzoknak a szellemisége, és mégis keresztény templomokat gyűjtogattak föl tiltakozásul. Tehát itt nagyon összefonódik ez a kérdés.
Mi úgy gondolkodunk Indiáról, hogy ottan az emberek hinduk. Úgy gondolkodunk Igen. egy arab államról, hogy ott laknak a muzulmánok. Most a világ nem európai része, az úgy gondol Európára, hogy ott laknak a keresztények. Miközben mi tudjuk, hogy a kereszténynek tartott emberek nagy része nem akar keresztény lenni. És tulajdonképpen most a világ, Európán kívüli része szembesíti Európát, keresztényeket, nem keresztényeket, mindenkit, aki Európában van, hogy akármit csinál, a világ őket kereszténynek tartja, ha méltatlanok is erre a névre. Nem érdekes ez?
Hát nem, hogy nem érdekes, hanem hatalom nagyon is izgalmas. És hogy ezért mondtam, hogy nekem az a kocsma hasonlat az ugrott be, hogy mint egy, nem is, hogy görbe tükör, hanem mint egy elrettentő szemlélhetjük önmagunkat is, az iszlám állam iszonyatait, ha nézzük. Persze, hát ezek mind-mind vitatható hasonlatok, meg összevetések, csak félő, hogy elmenekülünk az elől, hogy szembesüljünk ezekkel, mert hogy úgy sokkal kényelmesebb.
Úgy gondolom, úgy így a beszélgetésünk során is ez kerekedett ki bennem, hogy kétfelé lehet bontani a feladatot, amelyet ez a szörnyű jelenség támaszt velünk szemben. Egyrészt egy lelkiismeret vizsgálat, hogy tényleg a kereszténységünket hitelesen, krisztusi módon, ne önpusztítóan, ne a halál kultúrája, hanem a közönség és a környezetünk, tágabb környezetünk javára próbáljuk élni, megélni, a másik pedig a jogos önvédelem.
Igen, igen, persze. Visszatérve arra a kérdésre, hogy valamiféle nyers szembesítés is az iszlám államban történtek, hogy először úgy fel tudunk azon háborodni, hogy tiltják a zenét. Ugye ilyen híradások voltak, és akkor lehetett látni, hogy dobokat égettek el, és ottan élvezték, hogy azt is pusztítják, hogy pusztítják a zenét. És akkor eszembe jutott, hogy a Juhász Ferencnek a verse, Hova lett a zene, ez a címe. És akkor arról meditál ebben a versében, hogy de hol a zene, hol van a zene, és hogy eltűnt az európai világunkból a zene. És akkor eszembe jutott egy utazás, hogy egy nagyon tisztességes fiatalemberrel utazok, és nagyon véletlenül az autójában elkezdett szólni egy Bach zene. És azon nyomban lekapcsolta a jelzőt, nem mondom, hogy mit kiáltott hozzá, hogy mi ez a stb., és lekapcsolta a Bach zenét. És azt mondta, hát hol van a zene, hova tűnt el a zene? És hogy a hangszemét uralma Európában, vagy én itt élek Szegeden, és hát milyen gyönyörű, hogy most már ilyen szép idő van, ki lehet ülni beszélgetni. Hát dehogy lehet kiülni beszélgetni, hát azonnal nyomban megszólal az a bizonyos tuf-tuf, erőszakos és agresszív, gyilkos zenének nem minősíthető, de muzsikának mondják, és egyből be kell szaladni, be kell csukni az ablakot. Hiába, hogy a kórházban például nincs légkondicionálás, nyitva adják az ablakot, nem lehet, a beteg nem lehet csendben, vagy nem beszélgethet a sajátjával, mert hogy olyan arányú a hangszemét agressziója Európában és édes hazánkban, hogy hát ez végül is azt kell mondjam, hogy hát nincs új a nap alatt.
Hát új nincs, de azért ezek a példák nem a mi iszlám állam kialakulásával kapcsolatos felelősségünket, hanem az életünk sekélyességét jelzik csupán szerintem.
Hát és az, hogy nem vagyunk jobbak.
Hogy nem vagyunk jobbak?
Nem
ez
vagyunk
igaz.
Jobbak, és ezzel érdemes így szembesülni, mert hogyha ha egyébként ezzel a nem vagyunk jobbakkal közelítjük a kérdést, akkor tárgyilagosabban és okosabban is tudunk lépni. Hát az Rínyi Miklós katonai írásainak nagy része szól arról, hogy ne nézzük le az ellenséget, és hogy milyen tisztelettel közöljünk feléjük. Hát a tiszteletnek valami minimális formája az, amikor azt mondjuk, hogy hát mi se vagyunk jobbak nálatoknál, de azért ez szörnyű, amit csináltok.
Ferenc pápa azért fölemelte a szavát a húsvéti, azt hiszem az Urbi et Orbi állásban, talán éppen húsvét vasárnap, és megbocsájthatatlan tömegmészárlásnak nevezte, amit az iszlám állam végez, és a nyugati világot, illetve nem is a nyugati világot, hanem az emberiséghez segélykiáltással fordult, hogy ne nézzék tétlenül. És legutóbb pedig, éppen húsvét után, irgalmasság vasárnapján, centenáriuma, évszázados évfordulója van a törökök örmények elleni genocidiumának. A harmadik világháború a pápa szerint elkezdődött, erről többször beszélt, ezekkel a különböző helyszíneken zajló lokálisnak tűnő háborúzásokkal, és mondta, hogy a törökök által végzett genocídium, a nácizmus és a sztalinizmus, ezek azok a megbocsájthatatlan népirtások, amelyek a 20. századot jellemezték, és ennek folytatásaként említi azt, ami most zajlik a világban.
Mennyire fontos ezeket valóban így egységben látni, és másrészt éppen a Ferenc pápának az a lelkisége, az a kereszténységet megújító szándéka is egyszerre ott van, mert hogy az is hozzá tartozik ahhoz, hogy a világ békéhez közelítsünk.
Azt is mondta, meghirdette a pápa a jubileumi, nem jubileum, a rendkívüli szentévet, amelyet az irgalmasság szentévének nevez, és a bulláját most hozták nyilvánosságra, még magyarra nincs lefordítva, és hát nem is ismeri még senki, azt hiszem, a teljes szöveget, bár mindössze 13 oldalas, de minden baj ellenére a sommázata az üzenetnek, hogy a gyűlölet tagadja a reményt. Remény nélkül meg nem élhetünk. Tehát azok a jelenségek, amelyek rettegésbe tartják ma a világot, az a jogos önvédelemre valószínű följogosít minket, de a kategorikusságra és az általánosító gyűlöletre azt hiszem nem.
Ez így van. És nem elég negatíve harcolni, hanem pozitíve is, Európa megújulására is szükség van, és az Európa megújulásában pedig a kereszténység megújulása szükséges nélküle nem lehetséges. És Ferenc pápa minden idegszálával, minden gesztusával és szavával ezt szolgálja, és érdemes mögé felsorakozni.
Tehát az igazi önvédelem az, hogyha jobbakká válunk.
Hozzátartozik.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Zagykó László, ferences szerzetes volt a vendége a mai műsornak. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.